picit először visszamennék még hozzá 2022. februárjára, mert ugye akkor készítettek elő egy közös kezdeményezés alapjait, ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint az Agrárminisztérium angolai partnereikkel. Mi volt ez a kezdeményezés?
Tavaly januárjában nálunk ülésezett a Gazdasági Vegyes Bizottság, ami azt jelenti, hogy Angola és Magyarország szélesebbre tárta az együttműködését, jó sokféle témakörben, tehát mindenféle gazdaságiban, sport, kulturális, tudományos, és mi a természetvédelmi célkitűzések alatt előterjesztettük, hogy Magyarország és Angola tegyen közös lépéseket, hogy a hazánkban költő és Angolában telelő, fokozottan védett kékvércsék állományát kezelje, megmentse.
És ugye mindenre azért is van szükség, mert ha jól tudom, akkor önök műholdas nyomkövetőkkel látták el a kékvércséket, és ugye a jeleiket követve fedezték fel a világ legnépesebb ragadozó madár éjszakázó helyét Angolában.
Igen, nálunk évtizedek óta zajlik a kékvércsevédelmi munka a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél és a partnereinknél, a Nemzeti Partigazgatóságoknál, és körülbelül 10 éven keresztül parányi 4,5 grammos kis műholdas jeladókat raktunk a madarakra, azért megtudjuk, hogy merre vándorolnak. És a legnagyobb meglepetésünkre ezek a madarak Angolában, ilyenkor márciusban egy helyen találkoztak, és hosszú előkészítő munka után sikerült 2019-ben kijuttunk egy expedícióval, és akkor láttuk meg, hogy hát gyakorlatilag egyetlen egy erdőfolyban több kékvércse éjszakázik, mint amennyiről valaha gondoltuk, hogy egyáltalán létezik a világon.
És ennek lesz most a folytatása, a mostani?
Igen, ott akkor pár napot tölthettünk el, igazából meg se tudtuk számlálni a madarakat, nem voltunk felkészülve, hogy ilyen tömeggel kezdjünk egyáltalán valamit. Tehát dokumentáltuk, elindítottuk egy közös természetvédelmi akcióterv kidolgozását az angolai kormányzattal, és most szeretnénk visszamenni, jobban feltárni a helyet, például tudományos eszközökkel számolni a madarakat, a műholdas jeladókkal meghatározni ennek az éjszakázó helynek a vonzás körzetét, mit csinálnak ott a madarak, jellemelni azt, hogy biológiailag egyáltalán mi történik itt, illetve jön egy filmes stáb is, akik erről csinálnak egy remélhetőleg majd nagyon látványos mozit, hogy mindenki számára átélhető legyen ez a fantasztikus jelenség.
Ugye Angoláról van szó, ahol évtizedekig polgárháború sújtotta ezt az afrikai országot. Ők egyébként tisztában voltak, vagy vannak azzal, hogy micsoda természeti érték van ott náluk?
Jelenleg Angola egy nagyon békés, demokratikus és biztonságos ország. Hihetetlen nagy változások történtek ezóta a polgárháború óta, de hát ugye sajnálatosan rengeteg taposok nem maradt vissza az országban a 25 év belviszály miatt. Úgyhogy nyilván az odavaló utazásban professzionális segítőkre van szükség. És igen, ők tudják, hogy micsoda természeti kincsük van, viszont azt is tudják, hogy ezt nagyon nehéz kiaknázni az adott körülmények között. A vércsékről nem tudtak egyébként. Afrikában, ahol az elefántok és zsiráfok élnek, az ilyen csizmaszár alatti állatok azért nem szoktak nagy fölhördülést kelteni, mert nagyon sok faj van belőlük. De most már ők is átérezték azt, illetve szerintem megértették itt a 3 év közös munka kapcsán, hogy mennyire fontos ez számunkra, hogy az a faj, amire az Európai Unió több millió eurót elköltött, hogy az Európai Unió területén stabilizálja az állományát, az, ha náluk telel egyetlen erdőfoltban gyakorlatilag a teljes állomány, akkor ő különös felelősséggel bírnak ennek a megőrzésében.
Akkor, amikor önök felfedezték ezt a telelő helyet, gondolom leírhatatlan volt az a csoda, amit ott láttak.
Hát igen, szerintem nem csak nekünk, tehát mi ugye kékvércsékkel foglalkozunk, de a vezetőnk, aki előtte talán sose emelte távcsövét madárra, ő is annyira meghatódott, hogy láttam, hogy könyvbe lábad a szeme, ez egy ilyen földön túli látvány, nem tudom leírni, mint amikor elsötétül az ég, ahogy a madarak beérkeznek a gyülekező helyre, annyira sokan van érezni az ember arcán, ahogy a szárnyak elsuhognak mellette. És annyira elérzékenyült ő is, hogy rögtön elkezdett egy alapítványt bejegyezni, ami kifejezett céllal bír, hogy az ilyen humán állat konfliktusokat Angolában megoldja.
Ez egyébként egyedülálló jelenség? Tehát ilyen máshol a Földön nincs, például a kékvércséket illetően?
Kékvértség szerintünk, mi úgy gondoljuk, csak így gyülekeznek ilyen hatalmas tömegben, itt a Lunda átságon, de van egy testvérfaja ennek a kékvértségnek, egy másik ragadozó madár, úgy hívják, hogy amúri vértse, ők evolúciós szempontból nagyon közel állnak egymáshoz, csak az a madár az Indián keresztül vonul a költőhelyére, Észak-Kínába és Kelet-Oroszországba, és az az állat szintén ilyen nagy gyülekezőket csinál a vonulása során, nem a telelőhelyen, hanem Indiában egy ilyen köztes megálló helyen, de tulajdonképpen ők ketten versengenek a világ legnagyobb ragadozó madár gyülekezője címér. Reméljük mostantól, hogy lesznek objektív számolási módszereink. Kifejlesztettünk az ELTE biofizika tanszékkel közösen egy módszert arra, hogy képi algoritmusok segítségével megbecsüljük, hogy mennyi is az annyi. Majd össze is fogjuk tudni hasonlítani ezt a két hatalmas gyülekezőhelyet.
Egy 360 fokos videófelvétel készül majd, meg egy úti film. Hány napot fognak kint tölteni?
Hát összesen 3 hétig leszünk Angolában, és ebből legalább 2 hétig szeretnénk a gyülekező helyen lenni.
Mi a célja ennél egyébként ennek az egész úti filmnek, ami majd készül? Gondolom, a lakosságot szeretnék bevonni, és nem a magyar lakosságot, hanem leginkább majd gondolom ott a helyi lakosságnak a figyelmét szeretnék fölhívni.
Igen, többféle célja van. Természetesen az, hogy a munkánkat belülről megmutatva, mi úgy gondoljuk, hogy ez egy érdekes dolog mindenki számára, hogy létezik egy híd Magyarország és Angola között, egy légi híd, amit még 20 évvel ezelőtt senki nem gondolt volna. És ez a tudomány fejlődésével, hogy ezt egyáltalán nekünk sikerült felfedezni, és ezt a fantasztikus jelenséget leírni, szeretnénk, hogy ez belülről éljék át az emberek, mind a helyi lakosság, mind a magyar közvélemény, mind a nemzetközi érdeklődők is. Meg persze az ember szereti azért, hogyha valami olyan végkimenetele is van egy ilyen tudományos természetvédelmi munkának, ami érthető a családtagjai számára is. Tehát nem csak ő tudja tudományos cikkekben összefoglalni esetleg, hogy ilyen eredményeket ért el, hanem mások számára is átjön, és erre pont egy ilyen tulajdonképpen úti verkfilm, ami úgy gondoltuk.
Meg ugye erre szükség is van, mert kint vadásszák a vértséget, ugye?
Igen, az a helyzet, ugyan védett Angolában a vércse, de most jelenleg azt becsültük, a társszervezetük azt becsülte, hogy kb. 10 000 vércse kerül a helyi piacra évente. Hát nem tudjuk ezeket a számokat egyelőre jól megbecsülni, ez egy egyszeri látogatás kapcsán elég nehéz ezt felmérni, de szeretnénk ilyen érzékenyítő programokkal, később esetleg ökoturisztikai programokkal megvilágítani a helyi lakosság számára, hogy véleményünk szerint ez a jelenség ez nekik sokkal többet érne akkor, hogyha nem fogyasztanák a vércséket, hanem esetleg a helyi turistáknak szálláshelyet adnának, vagy éppen ott vezetnék őket a helyen és bemutatnák a közönségnek, hogy egy ilyen fenntarthatóban kezeljék ezt a vércse jelenséget.
De egyébként ezt hogy kell nekünk laikusoknak elképzelni? Körülbelül galamb méretű madárról van szó, szóval levadászak, és akkor kiviszik a piacról, hogy mondjuk egy kék vércséért kapok 4 tyúkot, vagy 5 tyúkot, vagy ez hogy van?
Hát fordítva, 1 tyúkért talán 4 kékvércsét most a piacon, tehát az árfolyama. Az a helyzet, hogy egy olyan helyen, ahol sok a taposok, na, ott a 4 lábú állatok hosszú távon mindig veszélyeztetettek. Tehát nagyon nehéz legeltetéses állattartást csinálni például, mert ha kell egy új legelő, akkor ott biztosítani kell először az aknamentesítést. Tehát lehet látni azt, hogy azért ez ott kihívásokkal terhelt, ezért leginkább ilyen házi baromfi, kisebb háztáji van, ami elegendő az év egyes szakában, de a másik szakában azért ugye fehérje deficit alakul ki, és nagyon szeretnének a helyiek valami fehérjehez jutni. Ha pedig ott van több 100 000 vércse a kertek aljába, akkor ez teljesen természetes reakció, én úgy gondolom, hogy akkor legalább ebben az időszakban a természet adta kincseket használjuk fel arra, hogy jól lakunk. Én úgy gondolom, hogy ezzel abszolút nincsen gond, hát évezredekig az emberiség ezt csinálta. Nem csak a mamutot vadásztuk le, hanem mindig is vadásztuk a kisebb állatokat is. Itt most csak az a kérdés, hogy amikor egy fajnak a világon a státusza megváltozik egyéb tevékenységek miatt, és egyébként itt látható is az esélye, hogy lehetne hasznosítani más formában is, tehát turisztikai attrakcióként, akkor lehet, hogy érdemes el inkább úgy tekinteni, és nem pedig a levesbe való apró létként.
Tehát akkor, ahogy a szavaiból kiveszem, akkor a jövőre nézve az, hogy most 3 hétig kint lesznek és filmeznek, a jövőre nézve azért itt hosszú távú célok megfogalmazódtak egy együttműködéssel, hogy ők jönnek ide, mármint ugye a természetvédelemben jártas szakemberek, és önök is mennek ki pontosan ezt a szemléletformáló, felvilágosító munkát végezni.
Hát igen, ez jó lenne. Nyilván ezek a reményeink. Nem nagyon egyszerű azért egy afrikai ország és egy európai ország között stabil természetvédelmi programot fenntartani. Erre nem nagyon van felkészülve ugye se a hazai, se az Európai Uniós intézményrendszer, hogy ilyen távol a megszokott feltételektől dolgozzanak. Nyilván attól is fog függni, hogyha kellő társadalmi támogatása lesz ennek a dolognak, akkor valószínűleg fogjuk tudni finanszírozni ezt a hosszú távú együttműködést, és az jó lesz mindenkinek, a vércseknek is, meg az embereknek is.
Hát akkor most már beszéljünk magáról a kékvércséről, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület mintegy 20 évvel ezelőtt hozta létre kékvércsevédelmi munkacsoportját. Rengeteg minden történt azóta. Ugye hazánkban fokozottan védett ez a madár, 500 ezer forint eszmei értéke van. De hát ugye akkor, 20 évvel ezelőtt, ugye a kékvércse állomány Magyarországon mély ponton volt, és alig ért el a 600 példányt. Hát azóta azért már sok mindent elértek, de hát akkor kezdjük a legelején.
Igen, valóban így van. Ugye ez egy hosszú sztori. A kékvércse, most már tudjuk, hogy nagyon szeret hatalmas tömegekbe gyülekezni, de ez nem csak a telelő területen van így, hanem ők egész évben keresik egymás társaságát. Ez azt jelenti, hogy kolóniákban költ. Tehát itthon a magyar pusztán, legfőképpen a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén olyan fészkelő helyet keres, ahol sok fészek van egyszerre, és mivel solyom féle, nem épít fészket. Tehát egyszerűen nem alakult ki az evolúció során a fészeképítő magatartás ennél a fajcsoportnál, és a kékvércsénél sem. És ezért nagyon kevés helyen találja meg a fészkeléshez szükséges feltételeket, természetes környezetben a vetési varjuk. Az a faj, amelyik ilyen pusztai környezetben egy helyen sok fészket épít, és alkalmas a kékvércséknek, hogy miután a varjúfiókák kirepülnek, akkor jönnek a vércsék, és akkor lekotlanak ezekbe a fészkekbe. És akkor hát a történet az innentől kezd nagyon bonyolultá válni, mert nagyjából a 80-as évektől kezdve a nagyon jelentősen elszaporodott vetési varjú állomány szisztematikusan gyérítettük olyan hatékonysággal, hogy a 90-es évekre a 90%-a eltűnt a vetési varjúnak a természetes élőhelyekről. Hát egyrészt a városokba vándoroltak, tehát már lehet tudni, hogy vannak létesültek nagyvárosi terepek, ahol nem érte őket utól ez a gyérítési hullám. Másrészt eltűntek ugye teljesen a költőterületekről. Mi ezt felismerve, a Magyar Madártani Egyesület elkezdett tömegével kipakolni olyan költőládákat, mely a vércseféléknek megfelelő, és nagyjából egy 10-15 év leforgás alatt elértünk oda, hogy ez a 600 páros költőállomány, ez mára 1300 pára duzzadt, és azt lehet mondani, hogy stabil, tehát ugye vannak fluktuációk, attól függően, hogy változnak a környezeti feltételek, de nagyjából ezt az 1200 és 1300 pár közötti méretet ezt tudjuk tartani.
Ehhez azért nagyon sok minden kellett, hiszen hogyha azt nézem, akkor 4000 költőládát helyeztek ki a vércsék számára, rendszeresen ellenőrzik a költőtelepeket, de hát ugye azért voltak illegális fakivágások, 36 új facsoportot telepítettek, szóval mi minden történt egyébként?
Hát igen, igyekeztünk célzottan az összes olyan veszélyforrást mérsékelni, amely a kékvércse állomány csökkenését okozta, és az Európai Uniónak van egy alapja, ez a Life Nature alap, összesen 2 egymást követő időszakban is nyertünk támogatást a Life Nature alaptól, és próbáltuk komplexen feltárni a problémát. Tehát olyan mezőgazdasági művelési előírások születtek például, amit a gazdálkodók önkéntesen pályázhatnak, és pénzt kapnak érte, hogy vércsebarát gazdálkodást folytassanak, ültetünk facsoportokat, szigeteltünk középfeszültségű vezetékeket, hogy az áramütést mérsékeljük, kezeltük a predátorok kérdését, mint a nyerstet, amelyik előszeretettel beszokik ezekbe a facsoportokba és fosztogatja a fészkeket. És hát persze a leglényegesebb azért a fészkelő telepek létrehozása és fenntartása volt, mert ez alapozta meg ezt az állomány növekedést.
De ugye itt azért nemzetközi összefogásra volt szükség, mert ha azt nézem, ugye az Európai Unió teljes kékvércse állományának ugye kb. 40% a költ Magyarországon, És az osztrák meg a szlovák állomány, ez ugye az utóbbi évtizedekben lecsökkent, vannak még jelentős állományai Páciumban és a Vajdaságban, de ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek pontosan ez a Life Nature programon belül ugye Romániára és Szlovákiára is kiterjedt ez a munka.
Igen, hát ugye mi biológusok vagyunk, tehát földrajzilag is úgy tekintünk ezekre az állományokra, hogy természetes úton vannak, tehát nem állnak meg a határoknál, a politikai határoknál a kezelése. Ezért mi a Pannon medencébe gondolkoztunk végig, amikor ezt a programot létrehoztuk. Tehát az összes olyan peremállomány, amely a Magyar Alföldön találkozik a Parciumban, a Vajdaságban, vagy például a Kisalföldön találkozik a Pozsonyi síkon, ezeket is bevettük a kezelésbe, és szlovák, román és szerbiai partnereinkkel közösen dolgoztunk azért, hogy ezt elérjük, ezt a célt.
Az egy dolog, hogy ugye itt sikerült azért a költő pároknak az állományát növelni, de hát ugye az is nagyon fontos volt, hogy megnézzék, hogy ez a madár hol telel, tehát magyarán a vonulását, és ebben kapott nagy segítségét az, hogy egy pici jeladóval tudták ellátni a madarakat.
Igen, az a helyzet, hogy pont szerencsénk volt, mert 2009-ben látott napvilágot teszt jelleggel az első olyan jeladó, amit ilyen méretű, ilyen gerle méretű, ilyen 150 g-os madárra is fel lehet már helyezni. Ugye nagyon kicsi pluszterrel bírnak el, tehát ez kevesebb, mint 5%-a az ő testtömegüknek. Próbáltuk minél többet és minél több helyen felhelyezni a madarakra, hogy ezt a vonulási útvonalat kirajzolják a térképen. Hát tudni kell, hogy régen azt gondoltuk, hogy Kelet-Afrikán keresztül vonulnak ezek a madarak, és ez kiderült, hogy abszolút nem, mert az esőerdőt is átrepülve, úgymond szinte egyenesen jutnak le Angolába, tehát teljesen átrajzolták ezek az adatok az előző térképen, és mára már ott tartunk, hogy olyan jó minőségű adataink vannak a madarakról, hogy meg tudunk fogalmazni olyan zónákat a világ minden részén, ahol érdemes odafigyelni erre a fajra, mert időszakosan nagyon nagy számban jelennek meg. Hát ilyen például a földközi tengernek a partvidéke, az őszi gyülekezések során, de ilyen a tavaszi nyulásban a nyugat-afrikai erdőségek is, tehát Gána, Nigéria, Észak-Kamerun vidéke, ahol szintén ott 2-3 hétig igen sokat időznek a madarak, mielőtt a Szahara átrepülés terjedni.
De ez azt jelenti, hogy felszerelték eladókkal a madarakat, de előtte önök járták be, kutatták azokat a területeket, ahol telelhet ez a madár?
Igen, voltunk előtte is, meg közben is, amikor még nem volt olyan sok adatunk, de azért tudni kell, hogy ezeket a madarakat nem olyan nagyon könnyű megfigyelni, mert a viselkedésük az az, hogy amikor nem fészkelő telepen költenek, hanem mondjuk vándorúton vannak, vagy Afrikában vannak, akkor kora reggel, amikor megsüti a nap a talajt, és a meleg légáramlatok elkezdenek felszállni, ezek az úgynevezett termikek, amit a vitorlázó repülőgépek is használnak például az emelkedéshez, akkor ők is felemelkednek, és nagyon magasan felhő alatt vadászgatnak, nagyon sok termeszt fogyasztanak például, nagyon sok repülőrovarral táplálkoznak. Tehát egy olyan hatalmas területen, mint mondjuk a Kalahári medence, még ha nagyon sok lécse is van, akkor nagyon nehéz megtalálni.
Sok ilyen sikert könyvelhettek el, amikor mondjuk egy jásságban egy kékvércsérrel felszereltek egy jeladót, vagy mondjuk meggyűrűztek, és azt mondjuk egy afrikai országban találták meg? Tehát nyomon tudták követni?
Hát a hagyományos technikákat, a gyűrűzéssel nagyon kevés megkerülésen, több ezer madarat gyűrűztünk meg, de Európában nagyon jók a megkerülési arányok, tehát majd azt lehet mondani, hogy 10%-a a madaraknak megfigyelése kerül az élete során mondjuk a nyugat-európai országokba, de tőlünk keletre, meg délre azért már nem ilyen arányban kerülnek meg a madarak, tehát nagyon fontos volt az, hogy a több ezer meggyűrűzött madár helyett csak több tucat madára került ugye eladó, de ezek az adatok, ezek azért sokkal jobb felbontásúak voltak, jobban meg lehetett érteni azt, hogy mi történik a vándorlás során.
És a pusztulásnak, tehát ha mondjuk egy jeladós madár elpusztult, akkor arra is tudtak következtetni, hogy mi történt, tehát hogy mondjuk mérgezés hatására pusztult el, természetes halált halt, vagy mondjuk levadászták, tehát ezekre kaptak választ egyébként?
Igen, volt, amikor direktben jött visszajelzés a pusztulásról, mert természetesen azt tudtuk, hogy elpusztult egy madár mondjuk a sivatagban, vagy az esőerdőben, tehát itt ezt lehetett látni a jeleknek a mintázatában, lehet tudni, hogy az elpusztult, de egyetlen olyan eset volt, amikor a pusztás okát is ismertük, ez pedig amikor Franciaországból visszakerült hozzánk egy eladó, amit a földközi tengerből egy halászhajó halászott ki. Tehát ott például a madár az valamilyen viharba kerülhetett, és már valószínűleg le volt gyengülve, és a tengerbe zuhant, de az is lehet, hogy valami predátor végzett vele. Mindenesetre ott biztosan tudjuk, hogy onnan visszakerült egyszer a jeladó. Hát az a helyzet, hogyha az embernek ilyen nagyon távoli vidéken a jeladója elhallgat, akkor oda nem tud azért elutazni. Jó lenne, de ez nem így működik. Egyéb esetben pedig ezek a szenzorok még arra nem alkalmasak, hogy mondjuk képeket küldjenek arról, hogy milyenek a körülmények.
Ön szerint a kikvecse nem csak a világ legszebb madara, de a legkülönlegesebb is. Miért?
Hát ez persze teljesen szubjektív, ez csak azért szoktam mondani, mert érzelmileg egy kicsit azért torzított az én látásmódom. De én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes fajról van szó, tehát rendkívül mozgalmas életet él, a szociális életük is nagyon izgalmas. Például egymás részébe belerakják a tojásait, hogy más költse ki, tehát a tojók oda mennek és belepotyintanak plusz egy tojást valakinek a fészkébe. De nagyon sok olyan érdekes történet van a vércsővel kapcsolatban, amiben olykor-olykor ilyen emberi vonásokat vélmáltató felfedezni.
De azért annyira szerelmes ennek a madárnak, hogy még sikló repülni is megtanul.
Hát ez párhuzamosan ment. A repülés szeretete az ettől független, de jól összeít. Hát a siklórepüléssel nagyon sok információt kap arról az ember, hogy milyen használni azt az elemet, amit innen mi a Földön jobbára csak nézünk. Tehát ha valaki siklórepül, akkor valójában megérti, hogy milyen erők hatnak ott, és milyen lehet mondjuk egy madárnak 8500 kilométert levonulni Afrikába.
Készült egy kék könyv, és ezt angolul is kiadták, és küldtek belőle néhányat ajándékba a német Max Planck intézetnek is.
Igen. Hát úgy éreztük, hogy eleget foglalkoztunk ahhoz ezzel a madárral, hogy egy tágabb közönségnek is megmutassuk azt, hogy milyen szépségek rejlenek az ő világukban. És nagy szerencsék volt, mert Páfi Szabolcs, gyerekkori barátom elvállalta ennek a könyvnek a dizájn szerkesztését, és így a tartalom mellé sikerült szerintünk olyan külalakot is varázsolni, ami itthon is díjat nyert, a könyvhét díjat nyert, meg a legjobb természettudományos könyv volt 2018-ban, és Angliában meg a legjobb angol nyelvű madarászkönyv díjat nyerte meg. Úgyhogy jól futott, örültünk neki, mert ez mindig jó dolog, amikor egy ilyen nagyon szűk tudás sikerül egy picit tágabb környezetbe eljuttatni ezáltal. És hát a Max Planck intézetnél is felfigyeltek erre, és most már közösen dolgozunk, onnan vannak ezek a jeladók is, ez az 50 darab jeladó, amit most kiviszünk, és kollégák aktívan segítik ezt a kutatómunkát most már Németországból is.
Milyen egyébként a kékvércsének a globális természetvédelmi helyzete?
Hát benne van a vörös könyvbe, ez angolul ez a vulnerable az a kategória, tehát veszélyeztetett kategóriában van. De hozzá kell tenni, hogy nagyon keveset tudunk azért erről a fajról. Tehát amennyi madarat, amit ott láttunk, most így hirtelen, ha az igaz, amit ott mi elsőre becsültünk, akkor nem tudjuk, hogy azok hol lehetnek a világon. Úgyhogy ez most még egy olyan rejtély, amit meg kell fejtenünk, ami nyilván hosszú távon kihatott erre a természetvédelmi besorolásra is.
És mik az elkövetkezendő éveknek a céljai? Mert ugye a fajvédelmi programjaik azok futnak, ugye jelenleg is van futóprojektjük, de hát gondolom azért vannak még célok, meg feladatok bőven.
Hát el kell mondjam, a futó dolgot a legnehezebb finanszírozni, mert akkor már mindenki azt hiszi, hogy itt minden megvan oldva, de természetesen egy ilyen projekt esetében csak egy példát mondjak, azért 10 évente vagy 15 évente le kell cserélni azt a 4000 darab költőládát, amiben ezek a madarak költenek, és amikor már egyszer azt a sikert eléri az ember, hogy van 1300 pár a madárban, akkor mindenki azt mondja, hogy jó, hát ez a probléma megvan oldva, pipa. Úgyhogy hát most már más partnerekkel dolgozunk, mint korábban, mert korábban természetvédelmi forrásokat használtunk, most pedig egyre inkább a gazdasági szférának a szereplői kezdenek el minket támogatni, hogy fent tudjuk tartani ezeket a láda programokat, teszem azt például. De a fenntartáson kívül természetesen mindig vannak új tervek. Én nagyon szeretném, hogyha összetudnánk hozni ezt a két testvérfajnak a védelmét, az amúri vércséjét és a kék vércséjét, mert hogyha valaki ránéz, hogy Indiában milyen hasonló volt a helyzet, volt egy óriási gyülekezőhely, ahol 100 000-ével fogyasztották a madarakat, és sikerült az indiai kormányzatnak megállítani ezt a vércsepusztítást, és én nagyon szeretném, hogyha ezt a két fajnak a védelmét össze lehetne hozni. Tehát szemem előtt lebeg az, hogy angolai partnereink Indiába mennek és tanulnak tőlük, hogy hogy oldotta meg a helyi közösség ezt a kérdést, vagy éppen fordítva, az indiaiakkal közösen találkozunk és Angolában nézzük meg ezt, és egy ilyen hatalmas hálózattá fejlődik, úgymond vércsebarát önkormányzatok, vagy vércsebarát települések köre.
A hazai állománynál mondta, hogy 1300 költőpár van. Ez jónak mondható?
Hát igazából azt mondom, hogy a mi kapacitásaink eddig nyúlnak. Lehetne valószínűleg több is, de akkor még több költőládát kéne kiraknunk és ellenőriznünk, és valahol azért meg kell húzni az embernek a határt, és nagyjából ez természetesen kialakult, hogy a hazai természetvédelem, a nemzeti park igazgatóságok és azok a szakemberek, akik önkéntesként részt vesznek ebbe a munkába, nekik körülbelül eddig terjed az energiájuk. Én úgy gondolom, hogy ez az állomány kellően stabil, tehát az eltartó képesség lehet, hogy magasabban van, de jól tud alkalmazkodni ahhoz, hogy itt a kontinentális klímán azért egyes években jóval nehezebbek az életfeltételek. Emlékezzünk vissza a tavalyi aszályos évre, amikor nem csak a kukorica nem termett meg a Tiszántúlon, hanem a kékvércsék sem nagyon találtak sáskát a fiókáiknak. De ez az 1300 pár, az a vércsének a biológiai adottságaival, ez hosszú távon fent tudja tartani a hazai populációt.
És nekünk ugye akkor itt az is a feladat, hogy ez a stabil populáció, ez megmaradjon.
Igen, ezt mi vártuk az Európai Uniós csatlakozással, hogy ezt a fajt, ezt Magyarországon kiemelten kezeljük, és országjelentésben számot adunk arról, hogy mennyi van.
Egy nagyon picit visszatérve még az expedícióra, mi is nyomon követhetjük majd ezt a csodát, amiben önöknek része volt?
Van a Falco projekt nevezetű kezdeményezésnek a Facebook oldala, Insta oldala, meg honlapja is, és fogunk majd megpróbálunk bejelentkezni onnan élőben. Ez nyilván technikai kérdés is lesz, de próbálunk majd legalább kisebb részeket, felvételeket közzétenni, de amikor hazajövünk, akkor egész biztosan lesz visszajelzés arról, hogy mi történt.